Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Két hét múlva indul a 44. Magyar Filmszemle. A Magyar Filmművészek Szövetsége és a Budapest Film együttműködésében február 3-a és 9-e között a budapesti Corvin moziban rendezik meg a 44. Magyar Filmszemlét. A nagyszabás ünnepi eseménysorozatra minden 400, 2023. januárja óta készült magyar filmet neveztek az alkotók összesen 8 műfaji kategóriában. A közönség és a teljes filmszakma a szemle keretében együtt tapasztalatja meg, hogy hol jár, merre tart, és mit jelent a magyar film a jelenkorban. A 13 év után újjászületett budapesti seregszemle elsődleges célja az, hogy a magyar filmért érdeklődő nézők és alkotók újra találkozhassanak, és jó hangulatban beszélgethessenek egymással közös dolgainkról, és főként a 44. Magyar Filmszemlén vetített filmekről. A játékfilmes zsűri tagjai Erdély Mátyás operatőr, Flikauf Bence rendező, Havas Ágnes producer, Sándor Pál rendező, Sel Judit színész. A rövidfilmes kategória zsűri tagjai Dusz György producer, Pápai Zsolt filmesztéta, Szilágyi Fanni rendező. A dokumentumfilmes mezőnyt bíráló zsűri névsora Balog Rita producer, Hartai László rendező, Hegedűs Péter rendező, Kertész Márta televízió szerkesztő, Megyesi Gabriella rendező. Az animációs filmek zsűrije Glázer Kati rendező, Iványi Bitter Brigitta producer, Magyaros Éva rendező, Orosz István rendező, Úri Gábor rendező. A kísérleti filmes kategória zsűri tagjai G. Horváth Mihály filmesztéta, Szemző Tibor rendező és zeneszerző, Szilágyi Kornél, Igor Buharov rendező. A televíziós sorozatok zsűrije Bodzsár Márk rendező, Vecsernyés János operatőr, Závorszky Anna producer. Az ökumenikus zsűri tagjai Hajnal Ágnes, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója, Rubovszky Rita, a Ciszteri Iskola Központ igazgatója, Hidas Judit, az Egységes Magyarország Izraelita Hitközség kommunikációs igazgatója, és Orosz Gábor Viktor, evangélikus lelkész. A filmszemlére nevezett játékfilmek előválogatásában Pataki Ágnes producer, Kovács Gábor producer, Csutak Tamás producer és Múhé András producer vett részt. A rövid filmeket Hilbert Anett filmesztéta, Pápai Zsolt filmesztéta, Buk Miklós operatőr válogatta. A dokumentumfilmes előzsűri tagjai Pintér Judit filmesztéta, Boronyák Rita filmesztéta, Szirony Szabos fesztivál szervező. Az animációs filmek előzsűriében Ivány Bitter Brigitta producer, Hirsch Tibor filmesztéta és Baumgartner Zsolt animációs rendező vettek részt. A kísérleti filmes előzsűri tagjai Dusz György producer és G. Horváth Mihály filmesztéta és Gyenge Zsolt filmesztéta voltak. A 44. Magyar Filmszemle nyitó gálájára február 3-án hétfőn este kerül sor, ahol Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere köszönti a vendégeket. A jegyelővétel már el is indult, a filmszemle teljes programját és a FAZ MFF szemle.hu és a korvinmozi.hu honlapon és a fesztivál közösségi média felületein teszik közzé. Jegyvásárlás korvinmozi.hu programok 44. Magyar Filmszemle oldalon. Omázsa Barcsai Jenő, Barcsai 125 jubileum év. Helyszín a Magyar Képzőművészeti Egyetem. A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2025-ben nagyszabású programsorozattal emlékezik meg Barcsai Jenő születésének 125. évfordulójáról. A jubileumi eseménysorozat nyitórendezvénye az Omázsa Barcsai Jenő című kiállítás és díját adó, amelyre az egyetem Barcsairól elnevezett kiállító termében került sor. A kiállításon megtekinthető a Barcsai Jenő szobrász pályázatról beérkezett 26 szobrász hallgató hallgató 28 terve, illetve a megvalósuló nyertes pályami Bárdi Dominik végzős hallgató Fénykapu című alkotása. A szobor különlegessége, hogy áttölt a fényt derengőn áteresztő nagyméretű alabástrom tömbből faragták ki. Bárdi Dominikon kívül díjat kap még Wessel Martin és Szárfenstein Ditta Margit és Tatár Kis Virág szobrászhallgató is. A Képzőművészeti Egyetem szobrászhallgatóinak Barcsai pályázatáról Polgár Botond egyetemi adjunktussal, a szobrász tanszék vezetőjével beszélgetek. Barcsai 125 évfordulós rendezvénysorozat a Képzőművészeti Egyetemen. Polgár Botonddal beszélgetek.
A mai napon Barcsai Jenő 125. születésnapján kezdetét vette Barcsai emlékévnek titulált megemlékezés sorozat, és ennek az első stációja az a néhány órával korábban a temetőben a Barcsai Jenő sírjánál történt koszorúzás volt, most pedig éppen egy-két órányira vagyunk még a kiállítás megnyitótól, a kiállítás megnyitó pedig igen. Omázsá Barcsai címmel meghirdettünk tavaly, minthogy idejében sikerült rákészülni erre az emlékévre, tehát a szobrász hallgatók között meghirdettünk egy pályázatot, és erre ahhoz képest, hogy kis létszámú tanszék vagyunk, tehát oktatókkal együtt nagyjából 50 fő, igen látványos számban jelentkeztek a hallgatóink, 26 hallgató összesen, 28 pályamunkát nyújtott be. A felhívás gyakorlatilag annyiból állt, hogy Barcsai Jenő személyére, munkásságára, szellemiségére reflektáló dolgokat kellene kitalálni, teljesen kötetlen műfajban, technikával, és hát ennek köszönhetően a kiállítási anyag is mutatja, hogy meglehetősen színes anyagot sikerült összehozni.
Ez a hallgatók anyaga, milyen kapcsolatban tudnak lenni a hallgatók a mesterrel? Mert hát ugye őt elsősorban festményei alapján ismerhetjük, és a nagyon alapos és nagyon lelkiismeretes és nagyon igényes elméleti munkái és tanulmányai nyomán.
Sok irányba szállazható szét a kérdés. Leginkább a saját emlékeimre támaszkodva azt tudom mondani, hogy a hallgatók véletlenül sokkal inkább a művészeti anatómiájáról ismerik Barcsai Jenőt. Tehát én magam is ide tartoztam annak idején, 20-valahány évvel ezelőtt, amikor felvételt nyertem, akkor a Barcsai művészeti anatómia volt a tulajdonképpeni tankönyv, annak a felépítményes struktúrája és logikája szerint tanultuk az anatómiát, illetve akkor szembesültem azzal, hogy róla termet neveztek el, tehát a személyi kultuszához akkor kezdtem el közeledni, és ez csak egy második vagy harmadik stáció volt, hogy a festői munkásságába is valamelyest pillantást nyerhettem. Tehát véletlenül ugyanezt történik a mai hallgatókkal is, hogy formálisan vagy majdnem tananyag formájában találkoznak először például a Barcsai művészeti anatómiával.
Ez mennyire egyedül az ő anatómiáját? Ugye annyi minden változott azóta. Most rápillanthatunk egy az internet jó voltából a világegyetem mindösszes információanyagára, amíg akkor, amikor az ő anatómiája megszületett, akkor egy mesternek a saját tanulmányai voltak. Ugye az ő anatómiája mennyire most is ható, tehát nem múlt.
Valójában, hogyha mondjuk így a szavatosságát kezdjük el vizsgálni, akkor azt hiszem, hogy a legnagyobb hozzáadott értékét éppenséggel ez a sajátos egyediséget tudja nyújtani, illetve hogy mögüle nagyon penetráns módon kiérződik a művész, illetve az az elköteleződés, hogy nagyon magas a grafikai értéke ennek a rajzi anyagnak, és ezt manapság valóban könnyű összehasonlítani más anatómiákkal, de csupa olyan anatómiával vagyok kénytelen összehasonlítani, amik valóban digitálisan, tehát az internet világában áramlanak fel, és azok tárgyi információkat tartalmaznak az emberi testről, de megközelítőleg sem ezzel a grafikai vagy képi színvonallal vagy igényességgel. Ebben a tekintetben még az alapfelkészültséggel érkező hallgatóink is nyilvánvalóan nagyon jól el tudják különíteni ezt a fajta művészi értéket vagy rajzi értéket, ami a Barcsai anatómiában közvetlenül tetten érhető, szemben azokkal a pusztán informatív jellegű, az emberi test működését szemléltető ábrákkal.
Most is időszerű és korszerű, és jövőben is az lesz.
Az a szép benne, hogy csupa olyan dolog hangzott el ma is a megemlékezésen, ami egyértelműen azt mutatja, hogy igen, ő nagyon markáns pontosan a 20. század embere volt, a 20. század képzőművésze volt, és szerintem ugyanennyire a 21. századi is most fogalmazódott, vagy éppen lehet, hogy ebben a pillanatban fogalmazódik meg bennem egy olyan fajta konklúzió, ami arra mutat rá, hogy a felelősség voltaképpen rajtunk van, akik a következő generációt tanítjuk, bevezetjük, mert ha ráirányítjuk a figyelmüket egy ilyen jelentőségű és egyébként meg visszahúzódó, csendes, introvertált személyiségre, akkor rajtunk múlik az, hogy sikerül-e mondjuk a fókuszba állítani, mert rögtön kiderül, hogy igen, nagyon könnyű azonosulni vele, nagyon könnyű rátalálni arra a fajta különös, csendes, szelíd eszmeiségre és attitűdre, ami kiolvasható a munkásságából, mind az anatómiai munkásságából, mind a festői munkásságából. Szerencsére a kollégák váltvetve összeadták a kapacitásaikat az elméleti tanszékről, és kaptunk segítséget, támogatást, előadást tartottunk a hallgatóinknak, jelentős mennyiségű háttérinformációval segítettük őket, és mint ilyen viszonylag könnyedén belementek, mindenki megtalálta benne a saját bugyrát, vagy a maga kedvenceit, és viszonylag könnyen rá tudtak hangolódni. Tehát ennyiben nagyon könnyen korszerűsíthető Garcsai Jenőnek az eszmeisége és a képi világa, és nagyon könnyen fel tudják venni ezt a fonalat a mai 20 évesek.
Hát most a kiállításról beszélt, valami most nyílik, de hát az, hogy Garcsai 125, az sokkal gazdagabb programsorozat.
Természetesen egy csomó másik programsorozattal, kiadvánnyal, életműkiállítással, tehát rengeteg eseménnyel készülünk még. Igazából ez csak egy ilyen kis nyitánya a dolognak. Valójában ez a kis szűk keresztmetszete annak, amit visszakanyarodva az ön korábbi kérdésére próbálja megvilágítani azt, hogy a mostani 20 éveseknek mit jelenthet egyáltalán, vagy mennyire tudnak kapcsolódni Garcsai Jenőnek a szellemiségéhez.
Ez ön számára mit jelent Garcsai Jenő művészete?
Sajnos én már az a generáció vagyok, akinél nem sokon múlott, de éppen nem ismerhettem Jenő bácsit, de a környezetem tele van, tehát többnyire a kollégáim között rengetegen vannak, akiknek nagyon sok személyes történetét, anekdotáját volt szerencsém hallani. Ilyenkor történik az, hogy az ember olyan fajta furcsa, ilyen áttételes közelségbe kerül egy személyiséggel, mintha maga is ismerte volna. Én is ilyen zsenge zöldfülőként 20-20 éves koromban a művészeti anatómiájáról ismertem, és az évek során később fedeztem fel magamnak ezt a különös szakállas bácsit, akinek a fényképét itt-ott első-másodéves hallgatókoromban sokszor láttam, és már az idősebb kollégáimtól annyiféle anekdotát, meg kedves történetet hallottam róla, hogy most így egészen közel el tudom képzelni magamnak.
Garcsainak a művészete maga, tehát a festészete, az mit jelent az ön számára?
Azt hiszem, hogy még a mai napig bennem ez a különös feszültség megvan, azt, amit abból az érdekes ambivalenciából tudok, vagy vélek kiolvasni, ami a művészeti anatómia és a nagyon redukált festői világa között van. Ez számomra nagyon bizarr, hogy valaki hozzányúl, nyilván didaktikai megfontolásból is egy olyan fajta ismeretanyaghoz, amelyik alapvetően egy jóval konzervatívabb attitűdöt feltételez, és ezt úgymond teljes figyelemmel és alázattal és nagyon pontosan végigcsinálja, miközben a festészetében, illetve a kreatív útjain gyakorlatilag követi a századának a mindenféle innovációját, és eközött a kettő között ezt a nagyon különös kétpólusú ilyen, nem mondanám, hogy feszültséget, inkább egyensúlyt. Tehát egy nagyon különös egyensúlyt érzékelek, és ezek számomra nagyon szépen egészítik ki egymást. Tehát, hogy teljesen más megvilágításba helyezi a Garcsai művészeti anatómiáját a festői munkássága, mint hogyha csak az egyiket ismerném a kettőből.
Pedagógiai munkaként, ugye ő is tanártárs volt. Mit lehet átadni a hallgatóknak, a tehetséges hallgatóknak?
Nagyon nehéz kérdés. Eleve, ha mondjuk szeretnénk ahhoz a hagyatékhoz viszonyítani, ami itt nálunk még kitapintható, ami még fényképeken őrzött, és amire visszaemlékeznek a kollégák is, és kis ilyen, akár néhány évvel korábban itt lehettem volna, akár én is emlékezhetnék. Ez egy elképesztően másik világ volt, egy másik generáció, másfajta adatmozgás, másfajta figyelem, tehát hogy ez nagyon különös, óriásit változott azóta a világ. Egyáltalán a miben létét annak is, hogy mondjuk a tehetséges hallgatókat miről ismerjük fel, és az, hogy elhangzott ez a kérdés volt nemrég, hogy mi a relevanciája annak, hogy mi a mai napig a felvételi vizsgánkon rajzi gyakorlatot, illetve mintázási gyakorlatot kérünk számon hallgatóktól. Erre is többrétű választ lehetne adni, de hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt tudnám mondani, hogy még mindig ezt tudjuk a legegyszerűbben, és ha úgy tetszik, a legolcsóbban és a legkönnyebben, illetve a legnagyobb viszonyítási rendszerben elhelyezni, számon kérni, előirányozni a hallgatóinknak, és az, hogy valaki milyen rajzi képességekkel érkezik ide meg, ezt a legegyszerűbben egy ilyen feladattal tudjuk lepróbálni. Gyakorlatilag szinte minden kiderül egy néhány órás rajzból, amit a hallgató készít az előzmény felkészültségével kapcsolatban is, és valójában a hajlamaival kapcsolatban is. És mint ilyen, ez a pedagógiai módszer hiába változott meg drasztikusan a világ, még mindig meglehetősen közel van, és nagyon is jól működtethető. Tehát, hogy ezt a dolgot, ezt az elvet, ezeket a módszereket viszonylag könnyen tudjuk követni, és úgy, ahogy a művészeti anatómiát tankönyvként használjuk, ugyanazt a módszertant egy év csontannal és egy év izomtannal, és a hallgatókat végig rajzoltatva, gyakorlatilag szerintem viszonylag nagy átfedéssel tudjuk most is folytatni.
Nagyon megváltozott a világ olyan szempontból is, hogy a köztéri szobrok, tehát egyáltalán a térkezelése és a szobrásszal szembeni igény. És ugye most belépett a mesterséges intelligencia is, mint nem alkotótárs, de mindenféleképpen a háromdimenziós produkciókat lehet létrehozni számítógéppel. Ez mennyire hatott a szobrász művész mesterségére?
Attól tartok, hogyha erről véleményt kell mondanom, akkor egyrészt feltételes módba kell raknom az egészet, másrészt valószínűleg az igeidőt is átállítom az a magam szája íze szerint. Nem tudom azt mondani, vagy azt képzelni egyáltalán róla, hogy mennyire hatott. Inkább azt gondolom, hogy mennyire fog hatni. Kétségtelenül érzékeljük azt, hogy itt most elkezdődött valami, ami könnyen lehet, hogy a szobrászatot is legalább egy hasonló paradigmaváltásra kényszeríti, mint ami erre mondjuk annak idején a fotográfia kényszerítette a festészetet, de erről feltételezéseink vannak, illetve hát ilyen-olyan vízióink, és tulajdonképpen az, amit a mesterséges intelligencia ma a vizuális kultúránkkal csinál, azt elég nehéz optimista megközelítésben tálalni, tehát hogy egy kicsit ilyen elszabadult a Pandora szeláncéje hangulata van az egésznek, kétségtelenül az, aki a gépnek olyan promptot tud adni, hogy az előfeltételez bizonyos ismereteket és tudáshalmazt is tudja, hogy mit akar, az eszközként tudja használni. Sokat mantrázzák ezt, hogy ezt eszközként, egyelőre szerintem ezen jelentős mértékben el fog még a továbbiakban is hatalmasodni a végtelen szabadság okozta fantasztikus zűrzavar. És ez majd egy idő után arra fogja kényszeríteni magát az emberi társadalmat is, hogy valamerre ebből találjon kiutat, valamilyen struktúrával ezt az egészet próbálja megrendszerezni.
Kedves Botton, térjünk vissza ki a mostani kiállításra.
Igen, erről már könnyebb, mert előbbi az túlságosan távoli téma volt, ez meg egy szerencsére annyira közeli, hogy néhány méterre vagyunk tőle. Én azt hiszem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy büszke vagyok a produktumra, mind a sokszínűségét tekintve, technikai értelemben és szellemi értelemben is, mind azt a lehetőséget, ahogy a hallgatók ezt a saját javukra tudták fordítani, és tulajdonképpen a szobrászaknak a most működő repertoárjának majdnem a teljes lefedettsége itt megfigyelhető, tehát hogy a kicsit közhelyszerűbb vagy gyakrabban látott üzve öntött portréktól, konzervatívabb hangvételű büsztöktől kezdve, a bronzöntvényig, alumínium öntvényig, fából konstruált, vasból hegesztett dolgokig, egészen 3D-s printeket és videomunkát is tudunk látni, tehát hogy nagyon széles a repertoár, amit fel tudunk itt vonultatni. Most, hogy így egy kicsit így végig sétálunk rajta, demonstratívan is rátekinthetünk, hogy a teljes eszközpalettánkat, illetve anyaghasználati repertoárunkat megmutatja a kiállítás, tehát láthatunk itt kőből készült kis plasztikát, láthatunk gipszbe öntött, kicsit konzervatívabb hangvételű portrét Barcsai Jenőről, a forma világára utaló kisméretű viasz figurát, viasz kompozíciót, amelyiknek már egészen sajátos vízióban szentendrei város térkép van összemontázsolva a Barcsai Jenő képi motivikájával. A legtöbben tulajdonképpen ezt tartották könnyen megragadható dolognak, ezeket a kapuíveket, ablakíveket, tehát hogy itt nagyon egyértelmű, hogy egy bizonyos geometrikus képlet az, amelyikbe sokan bele tudtak kapaszkodni, és ez a legváltozatosabb anyagokban, tehát ott például színes plexit láthatunk, itt döngölt földet láthatunk, ott gipszöntvények vannak, a falon egy hegesztett vasból készült ilyen téri konstrukció van.
Tehát az egészen alakos, tehát konzervatív kompozícióktól egészen a legabstraktabbak.
Igen. Hát nyilván ez a fajta ambivalencia, amit én korábban a saját víziómban is megemlítettem, hogy ott van a művészeti anatómia, amivel a leggyakrabban találkoznak a hallgatóink, tehát emberábrázolás, más térábrázolás, ember is drapéria, ugye arra reflektál itt például ez a kéz drapériával, és a másik az a fajta képi világ, ami a figuratív vonatkozásban is vannak egészen konkrét idézetek majdnem, tehát ott az a hegesztett vas kis lombornő, vagy az a kis figura, amelyiket imént említettem, illetve a geometria maga, ez a kapus íves motivumvilág.
Lesznek díjazottak is?
Igen, mert hát az volt a tétje tulajdonképpen, és a nem egészen hátsó, hanem teljesen nyilvánvalóvá tett szándéka, hogy ez egy pályázat volt, ahol díjazottakat választottunk ki, és az első helyezetnek a díját, valójában egy tervpályázat, mert az első helyezetnek a munkája az már éppen megvalósulás valamelyik stádiumában van. Hogyha bennem sétálunk abba a kis terembe, akkor ott megnézhetjük. Bárdi Dominiké volt az első díjazott, az ott az a hátulról megvilágított plasztika, és tulajdonképpen ez a kompozíció szintén ugyanebből a képi világból építkezik, de alapvetően a hatásmechanizmusa a transzparenciára. Itt jelen esetben a viasz transzparenciájára épít, viszont a műalkotás, a végső műalkotás tervezetébe, amit megvalósításra szántunk, ott ugyanezt a játékot alabástrommal szeretné eljátszani, és az alabástrom transzparenciájára építi a különböző rétegeknek a vékonysága, ugye az befolyásolja, hogy mennyire engedi át a fényt, és egy ilyen fényáteresztő plasztikai játék lesz. Valójában annak a makettjét lehet itt látni, itt most a ugye mérete.
És akkor már lesz az, hogy hova van?
Az épületen belül már találtunk egy olyan helyet, ahol valószínűleg az emlékév során valamelyik eseményünkhez kapcsolódóan fel fogjuk avatni ezt a szobrot. Emlékeim szerint ez egy olyan 50x70-80 cm-es plasztika. A vastagságát azt talán pontosabban meg tudom tippelni, az egy olyan 10 cm körül van. Viszonylag hosszú procedúra volt ekkora darab alabástromot egyáltalán fellelni, és Olaszországból, Volterra mellett van egy bánya, onnan sikerült megrendelni.
És egy darabba megérkezett.
Igen, egy darabba megérkezett. Itt van már Budapesten, és a kivitelezés viszonylag előre haladott stádiumban áll, tehát ez néhány hónapon belül valószínűleg avatni is fogjuk. Még említeni, második helyezettje ennek a pályázatnak Wessel Martin volt, és a harmadik helyet pedig megosztva Tatár Kisvirágnak és Scharfenstein Dittának ítélte oda a zsűri. Nem volt könnyű dolgunk.
Mi ők mit?
A legeltérő, tehát ott egy videómunkát láthatunk, ami egy installációnak az eleme lett volna, és tulajdonképpen az a kis 3D-s print, az itt a bejáratunkat modellezi, oda tervezett egy ilyen installációt építeni. A Martinénak a kis méretű viasz változata azóta már elkészült, az bronzöntvényben is meg lehet nézni, és Tatár Kisvirág pedig szintén egy nagyon méretű kompozícióval készült.
Köszönöm. A Barcsai 125 jubileum emlékév gazdag programokat kínál. Ennek keretében a Magyar Képzeti Egyetem nagyszobású programsorozatot, kiállításokat, könyvemutatókat, Barcsai Jenő tanulmánykötetet, Barcsai két könyvének újbóli kiadását, valamint konferenciát szervez. Az emlékév kiemelkedő eseménye a Magyar Képzőművészeti Egyetem főkiállító termében nyíló különleges tárlat, amely Barcsai festményeiből és anatómiai rajzaiból válogat. A kiállítás célja nem a teljes életmű, hanem a főbb alkotói korszakok témák, motivumok bemutatása, a műfaj sokoldalúság kiemelése. Külön hangsúlyt kapnak a mester kevéssé ismert kései absztrakt, úgynevezett fekete korszakának művei, valamint a máig alapműnek számító művészeti anatómia című kötetének eredeti rajzai, amelyet a művész Kossuth díjat kapott. Ez 1953-ban jelente meg. Barcsai Jenő 1900-1988 a 20. századi magyar festészet kiemelkedő alakja, az absztrakt konstruktivista irányzat meghatározó képviselője. Több mint 6 évtizedes művészi pályafutása során a legkülönfélebb műfajokban és technikában alkotott. Az alföldi realista festészet hagyományaihoz kötődő portréi, klasszikus vonalvezetőség részkarcai, expresszív tájképei, letisztult arányrendszerű figurális mozaikjai, vagy a pusztán színekből és geometrikus alakzatokból építkező kompozíciói mind-mind a gazdag életmű részei. Barcsai alkotásai a magyar konstruktív törekvések csúcspontját képviselte, egyéni látásmódja ma is inspiráló. Tanár és könyvíró, örök élvényű művészeti anatómiával. Festői munkássága mellett Barcsai Jenő a Magyar Képzőművészeti Főiskolán is maradandót alkotott. 1945-től 3 évtizeden keresztül tanított művészeti anatómiát. Az általa kidolgozott módszertan ma is szilárd alapja az anatómia tantárgy oktatásának, amely nemzetközi szinten is komoly vonzerő a művészhallgatók számára. 1953-ban jelent meg a Művészeti Anatómia című tankönyve, amely azóta is a művészeti oktatás alapvető a forrásműve, számos nyelvre lefordították. A kötetet illusztráló ceruzarajzai óriási művészi értékkel bírnak, munkájáért Barcsai Jenő Kossuth díjat kapott. A Barcsai 125 jubileumi emlékév a Magyar Képzőművészeti Egyetem szervezésében és partnereként a Szentendrei Ferenci Múzeum Centrum és Barcsai Jenő Képzőművészeti Alapítvány együttműködésében valósul meg. Az díjat Gobbi Hilda alapította végrendeletében. Budai villájának halála utáni értékesítéséből befolyt össze kétharmadát szánta a díj alapítására. Az alapító színésznő azt írta a díjról, sajátossága a művészi munkának, hogy a főszereplő több felvonáson keresztül vonja magára a figyelmet. Az epizódistának csak néhány perce pillanata van, tömörít, mint az író, amikor epigrammát alkot. Idén Gombos Judit, Urbanovics Krisztina, Gados Béla és Sirkó László kapta az Óze díjat. Az Óze díj a magyar színművészet egyik legjelentősebb szakmai elismerése. Gados Bélával, a Víg Színház művészével beszélgetek. Hát nem ez az első kitüntetés, de hát az Óze díj mit jelent az ön számára?
Hát tulajdonképpen mindent. Sokkal többet, mint amiért annak idején a Hilda néni kitalálta ezt a dolgot, hiszen azt is jelenti, hogy az epizód szereplőket is jutalmazzák, és pont ott az Óze díj átadáson döbbentem rá, amit én nem tudtam, hogy ez hogy néz ki. Tehát meglepődtem, hogy bejátszottak egy részletet, aztán meglepődtem, hogy a Stuber Andrea, aki velünk volt 6 évig a Verebes alatt a színházban, és a gyerekeimet is ismerte, hogy ő írta a laudációt, és ott döbbentem rá, és kicsit meg is hatódtam magamtól, hogy ez én 40 éve csinálom ezt az egészet. Én ezért nem foglalkoztam, mert csinálom, élvezem, nagyon szeretem, de hogy ez tényleg 40 év, és plusz még, hogy a színházi intézet még egy ilyen kis mappát adott az egyébként nagyon szép díj mellé, ott meg teljesen lehidaltam, hogy 171 darabban vettem eddig részt. Ezben benne van a főiskolás első, a Gáti tanár úrnak a darabjában voltam, és most az utolsó az Impostor. Úgyhogy ezt jelenti, tehát egy életmű díjként vettem én magamnak át ezt az egészet.
Például az Impostorokban láttam én legutóbb, pedig ott ugye egy dilettáns színész. És emlékezetes pillanatokat, ugye Gobbi Hilda azért találta ki ezt a díjat, ugye az emlékezetes pillanatok adójának, tehát egy epizód szerepből is ki kell csillanni.
Igen, erről sokat lehet beszélni, de tulajdonképpen az én esetemben azt lehet mondani, hogy mivel én Nyíregyházán kezdtem, és ott játszottam főszerepeket is, aztán kerültünk föl a fővárosba, és majd már erre mondok, volt egy szellemes mondásunk, a lényeg az, hogy én mindent megpróbáltam, az ténykérdés, hogy másképp csinál az ember egy főszerepet, amikor íveket kell játszania, és más egy ilyen pont, ez nagyon jó ez a hogy ezt említi ezt, mert nagyon szeretem ezt a szegény Nijelskit, aki operaénekes és semmire nem veszik abba a társulatba, és egy jelenetben egy szabó, ott veszem be a ruháját, próbálom, jelölgetem, hogy abba beletenni sok mindent, és nagyon örülök, hogy egy csomó kritikus is észrevette, ez, hogy kell, nem tudom, az biztos, hogy patika mérlegen ki kell mérni mondatról mondatra, mert körülbelül van 30
mozdulatra
30 mondat, azt nagyon be kell osztani. Mondom, míg a főszerepeknél ott íveket kell játszani, ott azért esetlegesebb is tud lenni a dolog.
Hogy választódott ez a pálya?
Hát ez nagyon érdekesem, nagyon hosszú lesz, mert én igazából nem akartam színész lenni. Tehát én nem az az ember vagyok, hogy az én közönségem, stb. Nekem volt egy nagyon jó barátom, azóta már nem él, Vermeer Andrásnak hívták, gimnáziumi osztálytársam, aki Orvostudományi Egyetemre járt annak idején, a 70-es években, ugye érettségi után oda került ő. Én műszerész voltam, meg közben tanítónak mentem el tanulni, meg tengődtem, lengődtem, kerestem saját magam, és ő csinált ott egy amatőr színpadot, amit a Gabnai Katalinak egy nagyon nagy név, és a férje a Mann...
Nagyon nagy név, igen.
Mann Lajos felügyelte, és én ott ilyen műszaki segítő voltam, inkább barát voltam, ötletgazda netán, de még annyi se, de a színházal én úgy el voltam, tetszett, és volt egy pillanat, amikor november 7-ére az egyetem megszponzorált egy előadást az ottani legjobb amatőr színészekkel, és a kertészük az eltűnt. Volt egy kertész szerep, egy Lev Andrejev darab, mindegy, kormányzó az a címe, és az András azt mondta, hogy Béla, ezt neked el kéne mondanod. Hát mondom, ne hülyeskedj már, én ehhez nem biztos, hogy alkalmas vagyok, meg stb. Nem tudom, de könyörgött, hogy bajba vannak, az egész egyetemi vezetés ott lesz, ott az aulába, az a toronyépület aulájába, hogy ez milyen csodálat, és próbáljam már meg. És annyi volt, hogy megtanultam a szöveget, körülbelül 30 mondat volt, ez mondjuk az Ózéra rímel, és ilyen világosba, és aztán utána mondta, hogy akkor este majd...
Ki rendezte a darabot?
Ő maga, Vermeer András, és ugye nagyon jeles amatőr színészekkel volt, az ottani amatőr színészekkel, és akkor elérkezett az este, ott álltam a pad mellett, jött a kormányzó, és följöttek a fények, és én azóta ezt az érzést keresem. Az egy valami eszméletlen dolog volt, ahogy ott kivilágítva az ember elkezdett beszélni, és egy egész más térbe, más időbe, a Spíró darab, pont az Imposztorban nagyon szépen írja a Spíró, hogy egy új, és az engem úgy szíven ütött, hogy azt mondtam, hogy én akkor mondtam, hát viszont akkor színész akarok.